Na, hajdi hó, Kamár Nation! Ez itt a 41. podcastünk a sorban. Most nem jubilálunk, bár mondjuk a srácok azok kérték, hogy jubiláljunk, valami a következő az már 42 lesz, és akkor már rá fogunk pörögni a jubilálásra.
Valami nagyon jó témát kell kitalálnunk.
Nagyon-nagyon bele fogunk menni, bár mondjuk a Skifit már kilőttük, és az jó apropó lett volna hozzá. Viszont vendégünk van. Sándorfi Balázs személyében, aki a Bank Monitornak a CEO-ja. Köszöntünk a műsorunkba.
Szia Balázs!
Szia Balázs!
Sziasztok! Üdv a nézőknek!
És a hallgatóknak.
És a hallgatóknak.
Igazániból, hogy mi lesz az apropója, egy rettentő jó cikket olvastunk tőled, és gondoltuk, hogy az alapján behívnánk téged, mert hogy hát mióta most már lassan egy éve van maga a podcastünk, sőt több mint egy éve. Én mondjuk előtte egy évvel kezdtem el az Ingatlanbizt, és én mindig átolvastam visszamenőleg az elmúlt hónapnak az összes cikkét, ami ingatlannal kapcsolatos, és én bevallom, hogy ilyen részletességű, ilyen hosszadalmas cikket az ingatlan piacról elemzésként még nem láttam. Úgyhogy itt a srácokkal összenéztünk, bólogattunk, és azt mondtuk, hogy neked be kell jönnöd a podcastünkbe, és szerencsére. Igen, és szerencsére rá is bólintottál, és el is jöttél. Ez egyébként hozzáteszem, hárman küldték el a cikket, és mind a hárman mondták, hogy össze tudnak veled kötni, úgyhogy minden út hozzád vezet.
Hihetetlen.
Igen. Úgyhogy, de hogy mi volt a cikknek a címe? Ez pedig az összeomlás vagy új aranykor, mi lesz a lakásárakkal és a hitelekkel. Erről fogunk beszélni majd a főcím után, de előtte azért bemutatnám, hogy kik vannak a mikrofonok előtt. Görzsöny Péter.
Sziasztok.
Szűcs Attila.
Hello.
És jó magam, Csorba Dániel.
Szia Dániel.
Hajdi hó. Főcím.
Mindenki csendsáv, vagy sebb, teli tukmálon ebben, de milyen és sokkal jobbak vagyunk, ez itt a három kamár. Bemutatkozó, Görzsöny Péter, Szűcs Attila és Csorba Dániel. Ez itt a kamárok, kamárok, ez itt a kamárok, kamárok, ez itt a kamár, kamár show.
Na hát most, hogy visszatértünk a főcím után, arról beszéltünk, hogy egy kicsit akkor rólad pár szót, hogy mi az, ami predesztinál arra, illetve ez a cikk honnan jött, illetve a portfólióra, hogy kerültél, és hát az meg egyéb ilyen kérdésekkel.
Oké, ez a cikk onnan jött, hogy nagyon sokáig nem tudtam aludni, és ki kellett tölteni az időt, de hogy komolyan válaszoljak, rengeteg beszélgetésem volt az elmúlt időszakban, hogy mi várható, mégis az ingatlan árak az égig tudnak nőni, mi következhet be. Ugye pillanatilag, illetve az elmúlt 8 évben a Bankmonitort vezetem, és próbálunk hitelezésben támogatást adni a lakosságnak, és ugye, amikor valaki ingatlanpiaccal foglalkozik, ingatlan hitelben gondolkozik, akkor x évnyi áremelkedés után jön az aggály, hogy következhet egy hatalmas visszaesés. És leültem egy hosszabb beszélgetésre, egyébként az egyik informatikus IT-s kollégánkkal, fejlesztővel, aki éppen ingatlan vásárlás előtt áll, és feltett x darab kérdést. És jöttek elő belőlem a történelmi párhuzamok, jöttek elő olyan analógiák, amiket fel lehet használni, és az körülbelül egy órás beszélgetés végére állt össze a koncepció bennem, hogy ezt meg kéne írni. Akkor persze nem volt a fejemben még az összes szám, tehát kicsit kutatni kellett, és azt gondoltam, hogy ezt meg kellene írni. És miért pont a portfólió jelent meg? Ennek is van egy történelmi háttere. Valahogy régen úgy alakult a history, hogy a portfólió alapító csapatának is a tagja voltam. 10 évig vittük az akkori gárdával, majd pedig mindenki új kihívás elé nézett. És végül úgy gondoltam, hogy milyen jó pofa történet lenne, hogyha végül is egy elemző anyag, ami nagyon jól illeszkedik a portfólió profiljába, úgyis vannak vendégszerzőik, nézzük meg, hogy hát érdekelni őket, és érdekelte őket.
Wow, mert egyébként ráklikkeltem direkt a nevedre azon belül, hogy milyen cikkeket írtál, és 2009-ben azt hiszem akkortájt szakadt meg a vonal ezzel kapcsolatban, és majd 12 évre rá megjelent ez a cikk.
Néha kell egy kicsit pihenni.
Igen.
Vagy ez egy nagyon összeszedett cikk, ez a másik lehetőség.
Vagy egy 12 évig készült, addig így így a hozzávaló adatokat így begyűjtötted. Na, de hogy ebben a podcastben akkor az lenne kiderítve igazándiból, hogy te mit vársz attól, hogy a következő évektől, illetve hogy mennyire van, mert mostanában elég sokat beszélünk arról, hogy iszonyat mennyiségű hitelt vettünk föl, te egy kicsit távolabbról megmutattad és adatokkal, hogy ez mihez képes sok vagy dimenzióba el tudjuk helyezni, és úgy egy kicsit nekem például volt olyan ügyfelem, akinek egy nagyobb portfólióját kezelem, és viszonylag rémülettel teli várakozásai voltak a következő pár évre, és amikor megjelent a te cikket, fölhívott többek között, hogy akkor egy kicsit megnyugodott, de attól függetlenül azért adjuk el az ingatlanokat. Ugye majdnem tönkretettem a bizniszemet, de nem, tehát, hogy ennek jótékony hatása is volt szerintem. Aztán persze fogunk arról is beszélni, hogy kinek milyen ellenvetései vannak az egésszel kapcsolatban, mert
valami... Nem gondolom, hogy ellenvetés, maximum egy picit más szintű vélemény, vagy más szintű optimizmus, vagy pessimizmus a jövőre vonatkozóan, de alapvetően kezdjük a történelem részével szerintem. A cikk az elején gyönyörűen rámutat a magyar lakáspiaci történelemre, és igazából, hogy a 2008-as válság, illetve a 1990 és 2008 közti folyamatos lakáspiaci emelkedésre. És ugye a 2008-as válság szakította meg ezt az egész történetet, utána pedig megint jött az emelkedés. Akkor ugye újra lett indítva nagyon jól az egész gazdaság, de olyan lassan, a cikketben is látszik, hogy lassan jutott el, és egyszerre kapott egy ütést, egy lendületet, ez a csok meg a forintosítás utáni időszak volt. Akkor azóta onnan emelkedünk fölfelé. Hogy látod, hogy mehet ez még ilyen szempontból tovább, hogy mik lehet a jövőkép, mi lehet ilyen szempontból még?
Hadd nyúljak még egy kicsit vissza. Tehát amikor én visszanéztem az elmúlt 30 évet, nekem az egyik legnagyobb tanulság az volt, hogy lehetnek olyan periódusok, amikor nagyon hosszú időszakon keresztül emelkednek az árak.
Igen,
és ez ugye 18 év volt. Hasonlítsuk össze a mostani áremelkedést a 2008-as összeomlás előtti áremelkedéssel. Szerintem ennek is van tanulsága. Én kiemelném azt, hogy a 2008-as előtti nagy ingatlan boomban volt két beindító tényező. Az egyik az egy 4-5%-os GDP emelkedés, ami azt jelenti, hogy nagyon, nagyon jól elkezdett prosperálni a gazdaság. Hozzáteszem azt egyébként, hogy volt előtte egy orosz csőd 98-ban. És ez ma már ilyen teljesen felejthető történetnek tűnik. De
a perestroika bebukása volt?
Ez egy szintiszta klasszikus államcsőd volt, félremenedzselték az akkori időszakot, az nemzetközi energiaárak összeomlása, az olaj és gázexport orientált Oroszországot megrecsentette. Na már most ez azt okozta, fiatalabb nézőknek, hallgatóknak azért kiemelném, hogy 98 őszéig, hogyha begurítottunk 1 forintot a tőzsdére, akkor 5 forint gurult ki viszonylag gyorsan. Na ez 98 augusztusát követően megszűnt, és akkor ott volt, az volt az aranykor egyébként, azt megelőző időszak volt az aranykor a magyar tőzsdén. És onnantól kezdve iszonyatos pénz áramlott át a tőkepiacról az ingatlan piacra. Ez volt az első indítórugó, erre jött rá ugye reálgazdaságban az orosz válság okozott egy elég erős csavart, amit 2001-től már egy nagyon dinamikus gazdasági fellendülés korrigált, tehát egy pár év után, és erre ült rá, és itt most ennek lesz majd szerepe a későbbiekben, a támogatott forint hitelezés. Tehát bejött először az, hogy finanszírozási oldalról a lakosság megtámasztásra került, és ez a kettő együttesen húzta meg nagyon erőteljesen az ingatlanpiacot, ami végül az utolsó záróperiódus, ez a devizahitelezésnek a felfutása volt, tehát megint csak finanszírozás. Most még egy utolsó párhuzam a 2008 előtti és a jelenlegi áremelkedést összehasonlítva az az, hogyha más volt az inflációs környezet, hogyha az infláció és az áremelkedés, tehát a reál áremelkedés nézzük, tehát hogyha az áremelkedésből kivonom az inflációt, akkor is ugyanannyi volt, mint most. Tehát, hogyha nagyobb periódust vizsgálok, nagyságrendileg 12%-kal az infláció fölötti mértékben emelkedtek éves átlagban az árak. Tehát egy nagyon komoly párhuzam van a két időszak között.
Az első, ugye ez a grafikon, amit a cikkben szerepel, ez a 90 és 2020 között nekem, ami elsőre leginkább feltűnt, ugye volt egy emelkedés, amiről beszéltünk az orosz válság után, illetve most a 2015-16-tól elkezdett emelkedni megint az ingatlanárak, ahogy a 2008-as válság kezdett lecsöngeni. Viszont ami nekem legjobban feltűnt, hogy a függvénynek a meredeksége gyakorlatilag mostani emelkedésnél dupla akkora. Hogy te ebben mit látsz, hogy mi az oka annak, hogy a 2008-as válság után 15-16-ban az emelkedés gyakorlatilag minimum dupla akkora, illetve még a végén, amit látok, hogy a Covid után ugye ez a felső kis csücsök, mert bocsánat a kifejezésért, Covid hozott egy kis visszaesést, és utána egy nagyon-nagyon erős emelkedés kezdetét látjuk itt. Egy nagyon meredek függvény kezdetét.
Jó, akkor történelem után kezdjük a közelmúlttal. Tehát a Covid. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog volt 2020 márciusában. Bocsánat, hogy érdekesnek tituláltam, mert ez egy nagyon szomorú helyzet. Ugye megjelent a világjárvány, Magyarországon senki nem tudta, hogy mi lesz. Ugye nem volt oltás, nem tudtuk, hogy mikor lesz oltás, tehát ugrottunk bele az ismeretlenbe. Minden szempontból gazdaságilag, egészségügyileg, ez teljesen új jelenség a világban. Ez okozott egy 5-7%-os csökkenést az árakban. És ez utólag kiderült, hogy átmeneti volt, mert hogyan reagált a gazdaság irányítás mindenhol a világon, még több pénzt a gazdaságba, és egyébként a kis magyar gazdaságélénkítésnek a specialitása az, hogy a gazdaságélénkítés elsődleges formája az ingatlanpiacon keresztül történik meg már nagyon régóta, tehát a monetáris lazításnak egy jelentős része az ingatlanpiacon csatornázódik ki, és ez rögtön okozott egy korrekciót. Az, hogy amit 2020 végétől, 21 elejétől látunk, és egy nagyon durva felpattanás a grafikon végén, ami síelőknek fekete pálya lefelé.
Előtte lévő is az.
És tehát ugye itt ott abban az van benne, hogy 2021 elején egyszerre ömlik a gazdaságra egy felújítási támogatás 3 millió forint. 5%-os kedvezményes áfa visszajön, illetékmentesség, támogatott felújítási hitel, tralala. Tehát ez mind megjelenik. Úgy jelenik meg, hogy már 2020 második felében kapacitási ilyen.
Most van zöld hitel, ugye októbertől.
Zöld hitel ez októbertől. Még tovább, igen. És ami nagyon fontos, hogy 2020-ban második felében is durván kapacitási hiányos az építőipar. Na most nekem ugyanaz a burkoló fogja felújítani a lakásomat, mint aki az új építési társaságon dolgozik, tehát ettől nem lesz a burkolók száma, a kőművesek száma nem fog megduplázódni, és nyilvánvalóan a kapacitás hiányra zúdult rá ez a történet, ami egyértelműen megtolja az árakat. És bocsánat, és akkor az a nagyon érdekes, hogy 2021 elején, ahol látjuk ezt az iszonyatos felpattanást, ott tombol a Covid harmadik hulláma, ami sokkal durvább, mint az első hullám, de akkor már látjuk az oltást, akkor már tolják, még jobban tolják a pénzt a gazdaságokba, és úgymond gazdaságilag legalábbis kiszámíthatóbbnak tűnik a válság, és az ingatlan piacot is van már tapasztalat, tehát nincsen pánik magyarul.
Meglátják, hogy a Covid nem befolyásol annyira, amennyire gondolták azt.
Illetve ez a nagyon erős felpattanás, ez nem lehet, hogy a torlódás következménye? A Covid alatti, ugye mi beszéltünk erről már, hogy amikor bejött a Covid, akkor lehet a gazdaság. Igen. Nálunk érezhetően ingatlanosoknál is láttuk azt, hogy volt olyan időszak, hogy gyakorlatilag majdnem nullára állt meg a lakásmutatások száma, elkezdtek az emberek másra foglalkozni, más lett a prioritás, mint
meg ki sem mozdult.
Vásároljanak. Hát emlékeztek, olyanok voltak az utcák, mint a Mad Max-be. Gyakorlatilag, na jó, végigment a körúton ember nem volt. Na most gyakorlatilag mi azt vettük észre, hogy ahogy jöttek ezek az első sok utáni állapot, meg ahogy kezdett jönni az oltás, akkor az addig feltorlódott elvileg lakásvásárló közönség hirtelen a piacra került. Nem lehet, hogy ez is benne van?
Ez is benne lehet. természetesen benne lehet, de egyébként, hogyha az összesített tranzakciószámot nézzük, tehát, hogy egy év alatt hány lakást adnak, vesznek, az alapján egyébként a kettő, tehát, hogy nincs igazán rekordon a piac. Tehát 3 évvel ezelőtt volt rekordon a piac, 2019-ben és 20-ban is egy picit kevesebb volt már a tranzakciószám.
Ezzel a DH néha azért vitatkozik. Mert hogy ők mindig kijön a DH barométerük, és ők például most már talán minden harmadik hónap óta azt mondják, hogy minden egyes hónapban egyre jobb a piac,
De az igaz, én az éves összesített tranzakciószámról, tehát a kettő nem mond egymásnak ellent, tehát hogy az évesített összesített tranzakciószám, mert ugye pont ezek a jelenségek, hogy Covid és felújítási támogatás, ezek borzasztó nagy hintát tesznek a havi tranzakciószámba. Tehát mind a kettő megállja a helyét, de az évesített tranzakciószám az egyébként az elmúlt két és fél évben nem növekedett. És ez egy, tehát hogy alapvetően nem paprikázódott föl azért így ebből a szempontból a történet.
És ez a még egy kérdés ezzel a görbével kapcsolatban, aztán mehetünk tovább. Ez a 2015-től kezdődő erőteljes emelkedés, ez, hogyha jól tudom, hogy a cikkben, ha jól értelmeztem, kitérsz arra, hogy általában minden ilyen hosszabb távú nagy emelkedés után sok esetben csökkenés várható, hogy megrecsen az adott piac. Én még talán azt venném bele, hogyha jól sejtem, hogy ennek a nagy emelkedésnek az állami támogatások nagy részt közre játszottak, hogy ennyire megtolta a görbét?
Igen. Tehát egyébként a hitelintézeti szemle a cikk után jelent meg, talán másfél hete jelent meg a hitelintézeti szemle legújabb száma, ott egy külön tanulmány foglalkozik a CSOK ingatlanpiaci hatásával, aminek az a végkonklúziója, hogy az CSOK, mint vissza nem fizetendő állami támogatás, az teljes egészében beépült az árba. Ez ugye kétféle hatást gyakorol. Az, aki jogosult a CSOK-ra, az ugyanott van, mint előtte, aki meg nem jogosult, az negatívban van. Igen. De hát, hogy...
Annyival emelkedtek.
Az árak csak, hogy
átfordítsam másképp, hogy gyakorlatilag betették a CSOK-ot, mint vissza nem térítendőt, és gyakorlatilag ez beszívta a piac, ugyanúgy, mint szerintem az 5%-ot is. Mm. Ugye, ha emlékszünk, kijött az évelején, hogy 27%-ról 5%-ra visszavették, és már emlékszem, január 20-a környékén nyilatkoztak a tévébe, hogy hát gyerekek, legalább egy 20%-os építőanyagi áremelkedés
következik,
és igazuk lett. Oké, csak már januárban eltűnt az 22% különbözet gyakorlatilag felszívt a piac.
Sok jó gazdasági jellemző van, és tudták előre, hogy itt még fognak
pontosan történni. Tudták,
akkor nagyjából soknál is ez lehetett, hogy a különbözetet abszolút rögtön felszívt a piac.
Ugye az, hogy szerint ugye viszonylag azért nehéz, tehát gyűrhetjük a számokat éjjel-nappal, de szerintem azért tényezőkre bontani, tehát teljesen széthámozni nagyon nehéz. Én egyet látok az ilyen dolgokban, és nagy valószínűséggel ez közel lehet az igazsághoz. Ha megjelenik egy új támogatási elem, az hatni fog a keresletre, hatni fog az árakra. Valószínűleg azok járnak jól, akik a támogatási elem megjelenésekor azonnal lépnek. Tehát még mielőtt teljes mértékben beépülne az árakba. Minden bizonnyal ez lehet a...
Hát itt is több vektorról van szó. Tehát az ember szeret egyébként egy dologra ráfókuszálni, mert dokumentumfilmek is mindig úgy készülnek, hogy valami, csak egy dolog okozhatta azt az egy történést. Mondjuk például John Keegan az első világháborúról ír, nem fogom azt így mélyebben belemenni, de ott is csak egy dologra vetített rá, nem egy komplex dologra.
A merénylet, nem?
Hát, meg inkább az országoknak az irányításában, hogy hogyan voltak, akkor még nagyon sok katona viselt ember volt benne, de mindegy. Itt igazániból a cikkednek a másik része következő 1/16-oda.
két 16-oda, bocsánat.
Igen, tehát hogy egy általános vélekedés arról, hogy hogy a válságot mi előzi meg, az pedig az, hogy elkezdik fújni a lufit, és annak az egyik alaptézise az pedig az, hogy újra csúcson a hitelezés, és olyankor általában mindig letérdelés szokott jönni, mert mondjuk az olyankor mindig általában, ez gyakorlatilag egy eddigi a magyar ingatlan piacon egyszer történt meg, tehát 2008-ban, úgyhogy ez a mindiget nehéz használni, de hogy itt föltetted ezt a kérdést, hogy újra válság fenyegetett.
Meg erre is az egész székhelyen, jól értelmeztem, hogy most a nagy emelkedésnél lesz-e térdelés, úgy gondolom, hogy ekkörül épül.
Igen, részben, igen, abszolút. Tehát ez egy fontos pillér a megközelítésnek. Igazság szerint azért hoztam vissza, mert a hitelpiaci statisztikákat folyamatosan azok a szalagcímek, újra csúcson a hitelezés. Na most ugye, de mihez képest van csúcson, tehát abszolút értéken? Valóban több a hitelkihelyezés, mint 2008-ban volt, eltett közben 13 év.
Emelkedtek a
ugye, az árak, a infláció.
És azért...
Kereslet ugye, is.
Igen, tehát ugye a hitelkihelyezést és a hitelállományt összefüggésében kell nézni. És hogyha azt nézem, kint lévő hitelállományt az ingatlan vagyonhoz hasonlítom, ha a lakosság teljes jövedelméhez hasonlítom, ha a lakosság teljes pénzügyi megtakarításához hasonlítom, akkor ki tudjuk jelenteni, hogy minden egyes mutatóban ma sokkal egészségesebb a magyar lakosság hitelállománya, mint 2008-ban volt. Tehát másképp lefordítva, minimálisan 50%-kal szám szerint 5000 milliárd forinttal nőhet a lakosság hitelállománya ahhoz, hogy az eladósodottsági mutatók elérjék 2008-as. A 2008-as mutatók alsó határértékét. A felső határértékéhez 120%-kal 12000 milliárd forinttal kellene, hogy nőjön. Tehát teljesen más. És akkor itt még minőségi különbségekről nem beszéltünk. 2008-ban svájci frankban, ma forintban adósodunk el. 2008-ban változó kamatozás, ma fix kamatozású hitelekkel adósodunk el. Tehát minőségében jobb a hitel, kockázatát tekintve jobb a hitel, és relatív mutatóban lényegesen alacsonyabb a hitelszint. Tehát ez az egy tényező abszolút megfogható, hogy hiába van abszolút értékben csúcson, de sokkal egészségesebb, és mutatói tekintve sokkal alacsonyabb szintű adósságállományról beszélünk, mint nekem 2008-ban.
Nagyon tetszett a cikkedben, ugye ez alapján azt mondani, hogy jobb a helyzet, viszont megemlítesz egy veszélyességi faktort, hogyha lehet így fogalmazni, hogyha jól értelmeztem, méghozzá azt, hogy az állami támogatásoknak köszönhetően gyakorlatilag összehasonlítottad, ha jól emlékszem, az önerőket is a 2008-as, illetve a mostani hitelezésnél, és összefüggésben a átlag jövedelmekhez képest. Igen. És most ugye, ha jól értelmezem, a mostani állami támogatásoknak köszönhetően gyakorlatilag az is lakást tud vásárolni, aki ez a 20-25%-os önerővel effektíve nominálisan nem rendelkezik, ugyanis a mostani támogatásokkal már ki tudja azt is váltani. Gyakorlatilag azok is tudnak lakást vásárolni, akik babaváróval azt mondja, hogy 75%-et bele lehet, vagy 70%-et számolni. Így gyakorlatilag ez egy veszélyforrás, hogy olyanok 100%-ig elhitelezik magukat, és akkor még én tovább futtatom.
Ez meg volt 2008-ban is.
De itt egy picit másabb, meg ugye egy babaváró. Könyörgöm, én ezzel azért nem értettem sokszor egyet, mert most egy harmadik, nem akarok ennyire elvonatkoztatni, de egy harmadik ember életről beszélünk, ugye tudjuk, hogy a kapcsolatok nem mindig úgy alakulnak, ahogy kell. Ki tudja, hogy akik felvették a babaváró hitelt, ott később lesz-e baba, mert bocsánat, hogy ennyire nyersen fogalmazok. Szóval itt azért egy komoly veszélyforrás van ebbe benne.
Hát a babavárót alapvetően van egy kockázata az egésznek, persze, de 2008-ban egy másfajta kockázat volt, ugye deviza, stb. Ugye ott akkor emlékszem 10%-kal is lehetett fölvenni, tehát 10% önerővel is, most már nem lehet 10% önerővel.
Nem, de ezeket ki tudod váltani majdnem nullára.
Igen, hát, az önerő kiváltó szerepe tud lenni a babavárónak.
Persze, de például pótingatlan fedezetet most is be lehet vonni, tehát egy csomó olyan lehetőség van, de ettől függetlenül a hitelek sokkal biztonságosabbak.
Meg a babavárónál ott azért beépítettek egy olyan részt, ami vagy egy olyan tulajdonságot, aminek köszönhetően, bár mondjuk ezt erre valószínűleg te jobban rálátsz, de nekem az ügyfeleim nagy része azért akkor vette föl, amikor már a gyerek
pontosan, már zsákba
úton
volt.
Igen. Tehát, hogy amikor, mi is kovász került a cipóba.
Igen, akkor meg a kovász került. Ez nálam.
Amikor belekerült a bohóc a fiókba.
De Dani, ti is felvettétek, mi is felvettük, és ugyanígy, hogy akkor, persze, amikor már túl voltunk a nehezén.
Ahogy megszületik.
Akkor.
Mert ahogy megszületik
a ezek jó dolgok, ugye, de hogyha még komplexen vizsgáljuk a dolgokat, ami a cikketben is benne van, ugye, erre még ugye rájön a moratórium kérdés, hogy...
Álljunk meg egy picit, mert szerintem nagyon jó volt a felvetésed, hagyj rágálják egy kicsit. Tehát szerintem, ugye beszéltünk arról, hogy fix kamat, nem változó kamat, forint, nem svájci frank, és amit említettél, tehát 2015-ben, 15-ig elhelyezésre került az új lakáshitelezési, vagy új magyar hitelezési alapok lefektetésre kerültek, ami kimondta azt, hogy minimum 20% önerővel kell rendelkezni. A jövedelmem hány százalékáig vállalhatok fel törlesztő részletet?
Tehát, ezek jó dolgok.
Tehát létrejött Magyarországon, Európa legkonzervatívabb, legjobban szabályozott hitelezési környezete, ami fontos volt, mert mi buktuk a legnagyobbat a svájci frank hitellel, nyilván ez most az inga túloldala. Na már most, és amit mondasz, lehet ugye úgy is értelmezni a babaváró megjelenését, hogy ebbe a szuperkonzervatív, jól szabályozott és egy jövőbe mutató hitelezési keretrendszerbe némi felpuhulás került, hiszen azt mondtuk, hogy most már nem kell 20% önerő sem, hanem ha vállaltok gyereket, akkor babaváró oldalról ki lehet váltani az önerőt. Na már most akkor ez így teljesen igaz, és azt gondolom, hogy a kockázati szintet növeli. Amit eddig látunk a babaváróból az, hogy egyébként, és ezt mutatják a statisztikák, hogy akik felvették, ott nagyon nagy számban megszületett a gyermek, és alapvetően rögtön ugye akkor 3 éves törlesztési pihenőt kap a család, amikor STB, tehát hogy megvalósult. A kérdés az, hogy hány család szorul bele kényszer babaváró felvételbe, mert nem tudja máshogy megoldani az önerőt. Mert az önerőkérdés lett a hitelezés elsődleges korlátja, mert egyébként a jövedelmek viszonylag jól emelkedtek, de hogyha én átlag jövedelmet kerestem 2015-ben, amikor indult a nagy ingatlanpiaci buli, és most is átlag jövedelmet kerestem, akkor nekem és a feleségemnek is az elmúlt 6 évben megvalósult jövedelem növekményem egészét megtakarításba kellett tennem, ahhoz, hogy az önerőt ki tudjam fizetni. Na most ugye ezt nehezen látjuk magunk előtt, hogy minden egyes többlet forintot félre tudunk tenni, ami a jövedelem emelkedésbe bekerül.
Most megmondom neked, hogy az embereknek a 0%-a lépte ezt meg. Ezt szerintem itt meg is jósolhatjuk.
És akkor szerintem körbejártuk azt, hogy itt a nagyon erős kor, itt van egy rendszer, rendszerlazulás, bízunk benne, hogy ezt a megfelelő pontokon árgus szemekkel figyelik.
És a moratórium vége, ez fogja valamennyire veszélyesébbé tenni, rizikósabbá ezt az egész mostani rendszert?
Igen, hát itt nem szerettem volna 170 oldalasra felbővíteni a cikket, tehát ez így viszonylag szűken szerepel már ott is, hogy rengetegen érdeklődnek azzal, hogy akkor moratóriumnak vége lesz, itt ugye ez azt jelenti, hogy aki nem tudja fizetni a hitelét, az kivonul, kiteszi az eladótáblát, és megjelenik hihetetlenül sok ingatlan, és a kínálat megjelenése miatt lemennek az árak.
2 millió magánszemély és 1,5 millió cég vette igénybe. Szóval óriási mennyiségű az, akik ezt igénybe vették, ha jól tudom.
Most van egy elég komoly statisztika erről, pont 2 napja beszélgettem egy ügyféllel, aki egy ilyen jegybanki tájékoztató volt rajta. Közel van a tűzhöz, maradjuk annyiba, és igen, belső adatokat kapott, és adott át, és most így 8 szem közt ezt megosztom veletek. Tehát ő mondta, hogy a vállalkozási hitelállomány az sokkal rosszabb állapotban van. Tehát ott azt mondják, hogy akik a moratóriumot igénybe vették, azoknak közel a fele fog bukni a vállalkozásoknál. Viszont a lakossági nincs ennyire rossz állapotban, de ott is óriási számokról beszéltek. Azt mondták, hogy a vége az lesz nagyjából, hogy körülbelül országosan, ugye jövő április után, körülbelül 40 ezer ingatlant érint az, hogy valahogy fel fogják mondani a hitelét, vagy rövid, vagy közép-hosszú távon, de fel fogják mondani a lakossági hiteleket. De ugye ezek nem esnek egyből a piacra. Tehát van, aki átgondolja, el fogja adni, kifizeti, van, aki végül megy a bíróság, a vizé banki felmondás, stb. Ezek azért ilyen akár egy-két éves távlatot is jelenthetnek.
Szerintem ugye láttuk azt, te véletlen folytán, illetve nem, inkább emlékek folytán vissza lehet emlékezni, hogy mi történt 2008 után. Rengeteg bedőlt hitel volt, de a munkanélküliség 11%-ra emelkedett fel. Most azért azt megjegyezném, hogy a COVID után is 4% fölött van egy kicsivel. Tehát folyamatosan emelkedő átlagjövedelem, alacsonyan maradt munkanélküliségi környezetben vagyunk, tehát hogyha összehasonlítom a két negatív zónát, sokkal kisebb a stressz hatás most a hitelfelvevő oldalon, mint volt akkor. Na de mi történt akkor? A bedőltek a hitelek, ez nem azt jelentette, nem volt, tehát 6,3%-os éves átlagos csökkenést okozott 2000 a Lehman csőd után, a következő két évben a negatív pénzügyi környezet. Országosan per év 6,3%-kal csökkentünk. Nem omlott be az összes bedőlt hitel, rengeteg bedőlt hitel volt. Mi történt? Elkezdtek a bankok tárgyalni, ha nem tudsz X-et fizetni, akkor fizessél légy szíves 0,6X-et, akkor fizessél fél éven keresztül ennyit, vagy inkább egy éven keresztül annyit. A banknak is érdeke, hogy megtartsa a fizetőképességet, és neki. Tehát volt egy átmeneti periódus, tárgyalások voltak, jogi folyamat elindult, amikor már nem tudtak megállapodni a jogi, de mire ez először elérik az adóst, az önmagában 3 hónap, utána kezdenek el egyeztetni, és akkor tehát ez egy borzasztó. Ne venjünk végig a fázisokon, de az egészen biztos, hogyha önmagában az adós nem szeretne hirtelen megválni az ingatlanától, akkor ez az állomány nem fog ráborulni a piacra, és a történelmi példák azt mutatják, hogy nem szeretnek az adósok önként vidáman megválni nagyon alacsony áron az ingatlanjuk.
De most ne felejtsünk el, egy nagyon fontos dolog hiányzik a piacról, ez pedig ugye az árverési ingatlanok, illetve a hitelek miatti eladó ingatlanok. Ezek komplett hiányoznak most a piacról a moratórium miatt. Ugye az, hogy ezek nem fognak ráömleni a piacra, ezek a moratóriumból kiszállók, attól függetlenül ezek a típusú ingatlanok meg vissza fognak térni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy április után azért egy elég komoly szinten növeklő kínálati oldal lesz. És úgy, hogy nem fog oldal szerintem a keresleti oldal annyival növekedni.
De gondolj bele, a keresleti oldal, ez most a kínálati oldalról beszéltünk, ugye, hogy lesz-e, és ha lesz, akkor milyen mértékben, mekkora lakásra ezek a bedőlt lakások hogy kerülnek a piacra. De mi van a kereslettel? Ugyanis nem csak azok vették igénybe a moratóriumot, akik lakást akarnak eladni, hanem rajtuk kívül rengeteg más ember, és akik esetleg vásárolnának, és ugye ilyenkor, amikor az olyan, hát akkor fizetni kell, ugye ez a háztartásoknak a mikrobüdzsét, vagy nem tudom, ez gyakorlatilag megfogja, megrecsenteti, vagy nagyon sok ember azért nem fog lakást vásárolni, mert újból kell fizetnie egy emelt szintű hitel. Innentől kezdve a keresleti oldal is megrecsenhet, nem csak a kínálati.
Hát nagyobb lesz a kínálat, és kisebb lesz a kereslet.
Igen.
Jó, mondjuk pontosan. Én szerintem, amit Balázs mondott, az egy kulcsmondat még jó pár perccel ezelőtt, hogy az állam azért az ingatlan piacon keresztül próbálja pumpálni a gazdaságot, és hogyha ez egy olyan negatív tényezővé kezd átalakulni, ami lejtmenetté tudja átfordítani a jelenlegi akár stagnálást, vagy pici fellendülést, vagy bárminek is nevezzük, akkor biztos, hogy azért közbe valamit avatkozna, teker, ahogy mondjuk annó az eszközkezelőt bevonta. Tehát, hogy ez
de most
nem
az
egy
új
ilyen
építésűeket, az újat tolják. Igen. A használtat azért jóval kevésbé tolják.
Sérik is az olló.
Igen, én is azt látom, hogy szerintem ebből itt lesz egy
most
kicsit
itt
komolyabb.
Jól elmondjuk mindent, amit te így gondolsz.
Nem, mert most legalább tud reagálni valamire. Igen. Most ilyen szempontból ez jó.
Összességében nekem, hogyha mielőtt minden, hogyha nem morzsánként nézzük, hanem összességében, én azt látom, hogy többféleképpen tud átalakulni a piac. Az első fázis az az, hogy az árdinamika csökken, tehát az árnövekedés lendülete alább hagy, bemegy inflációs szint alá. Ez hosszú távon tud működni, és ez hosszú távon relatív átértékelődik az ingatlan állomány, és ezen keresztül megy végig egy korrekció. Hogy a következő fázis, hogy tudnak stagnálni az ingatlanárak, tehát nem növekszik. Minden emelkedik, de az ingatlanárak nem növekednek, és a harmadik fázis az, amikor effektív ingatlan árcsökkenés van. És Az én hipotézisem a jelenlegi környezetben moratóriumot, támogatásokat, minden egyebet belevéve az, hogyha nincsen nagy nemzetközi recsenés, ami a fizetésképtelen lesz egy nagy ország.
Vagy Kína.
Evergrande.
Belekeverhetnénk egy picit majd, hogy erről mi a véleményed. Kíváncsi vagyok.
Tehát még előtte, tehát nincsen nagy külső recsenés, akkor én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a valószínűsége egy relatív átárazódásnak, mint egy effektív árcsökkenésnek. Miért? És akkor még egy tényezőről nem beszéltünk, mert egészen egyszerűen ma tart a pénz áramlás az ingatlan piac irányába. Ömlik ki a pénz, és ez ott csatornázódik ki. Nézzük meg azt egyébként, hogy az infláció megjelenése is egyébként abba az irányba tolt, tartósan 5%-os, és egyébként, ha ma azt nézzük, hogy a benzinárak, a gázár hova megy, az élelmiszerárak hova mennek, stb., tehát az érzékelt infláció még magasabb, ez azt fogja jelenteni, hogy a szuperállampapírnak a 4,95-ös...
Az a leves.
Nem, hát az a vonzereje sokkal alacsonyabb. Sokkal alacsonyabb. Ugye néhányan, és akkor most őszintén ott állunk, egyébként a 4,95%-os állampapír ajánlattól Európa 99%-ában megőrülnének.
Persze, és az inflációval már összevetve már nem vagy bejön.
Hát, hogyha euró lenne nálunk, akkor lehet.
De ez tényleg így van.
Nem. Hát Németországban sokkal nagyobb az infláció és az elérhető, lakosság által elérhető kamat közötti különbség. Tehát én azt gondolom, hogy ez még inflációval együtt is ajándék európai összehasonlításban, de ezzel együtt, amikor te döntesz, amikor én döntök, akkor azt mondom, hogy hát, akkor mégis mi legyen? Tehát, hogyha ez a nagy felszívó erő, a szuperállampapír nagy felszívó ereje gyengül, akkor az a pénz is inkább az ingatlan piac felé.
Nagyon helyes.
Hát,
nagyon helyes. Emlékeztek, tehát amikor kijött a szuperállampapír, és akkor hogy megéreztük? Nem.
Hát szerintem, hogy egy-két hónapig nem volt ingatlan.
Igen. Visszajöhet a sztori, visszarendeződhet. Csak nyugodtan.
Igen, csak most egyébként, ugye ha azt nézem, hogy a budapesti ingatlanpiacnak az egyharmadát a befektetési típusú kereslet adja, úgy egyébként, hogy ehhez brutál kedvezményes hitelek érhetők el még mindig, tehát egy hitellel támogatott, tehát saját tőke plusz hitelből finanszírozott sárlás, annak az arányszámai ma elképesztően jók. És amíg ebben nincs érdemi változás, addig én megmondom őszintén, hogy nagyon nehezen látok crash-szerű, mondjuk egy 10%-os árcsökkenést. El tudok képzelni egy stagnálást, el tudok képzelni 2%-os emelkedést, de nem tudok elképzelni egy 10-15%-os csökkenést. Hmm. Nem tudok elképzelni.
És egy egybanki alapkamat emelés, az Evergrande, bármi ilyesmi sem fogja rövid távon befolyásolni a piacot?
Ez ugye két különböző tényező, amit jobban meg tudok fogni, ez a jegybanki kamatemelés. Én azt látom, hogy ez most hosszú ideig egy irányú utca. Tehát én azt gondolom, hogy ugye már 4-5%-os 10 éves kamatszintről is megjelent. Most tartunk 3,9. Nem hitelről, most állampapírról beszélünk. A 10 éves állampapír hozamszint olyan 3,4-3,3 körül van, és ebben még várnak 1,7%-ot. És én azt gondolom 1,5-1,7-et. És egyébként brutál kicsi a differencia 10 éves állampapírhozam és a lakáshitel között, történelmi mélyponton van. Ha nem emelkednének a kamatok, akkor is bőven emelkedhetnének 1,5%-kal a lakáshitel kamatszintek, csak azért, hogy normalizálódjon a kamatarányok normalizálódása ennyit hozna, és plusz ennyit még emelkedhet azért, mert a kamatszint emelkedik. Tehát összességében 2-3%-kal emelkedhet a 10 éves lakáshitel kamatszintje jövő év végéig. Na, az már egy érdemi különbség lesz, ott már a befektetés finanszírozásban, tehát hogy mit teszek mellé, plusz akkor hogy tudom kifizetni a törlesztő részletet, ha nem befektetésre, hanem saját célra veszem, ott már érzékelhető lesz. Ma hiába emelt a jegybank eddig kamatot, A banki verseny nagyon sokat felszívott, tehát ami a fogyasztói oldalra átment, az még nagyon-nagyon marginális, és azt látom, hogy ez 2022 nagy kérdése lesz, hogy itt mi fog elmenni. Hozzáteszem egyébként, ha bekövetkezik 2,5%-kal drágább lesz a 10 éves kamatszint, akkor az mérsékelheti érdemben a keresletet.
Addig, amíg ugye, ha beteszi valaki állampapírba a pénzt, kevesebbet hoz, mint ugye most egy norma, egy jobb kiadásnál lehet realizálni, most már javul a kiadóknak a piaca egy 6-7%-ot.
Az hát annyit nem tudsz hozni, főleg ha most veszel ingatlant.
Akkor vegy egy 5-6%-ot mondjuk, hogyha tudsz realizálni.
Ha 10 éve vetted
és ha ez nagyobb, amíg ez nagyobb, addig ez erősíti az ingatlan piacot.
Hát nem, ugye ott van egy bérleti hozam, plusz van egy potenciális árváltozás.
Növekvény, így, hogyha növekszik, így van.
Igen, tehát, ha nem most vetted, igen. Ha most vetted, akkor nem lesz
hát akkor. Egyébként lapozzunk vissza 2 évet. 2019 közepén én volt akivel éles vitám volt, azt mondja, figyelj, nem emelkedhetnek az égig az árak. Tehát 2019 közepén is, hogyha visszalapozzuk az időt, azt tudtuk mondani, hogy nagyon magasak az árak.
Igen. Ahhoz képest.
Mikor mondtuk utoljára, hogy alacsonyak az árak? Tehát, hogy ugye, hogyha
13-ban.
Hogyha innen nézzük a dolgot, ugye van egy szubjektív érzékelés ennek a...
Igen.
Másfél szobás újépítéseket 13,5 millióért adogattam el Zuglóban, amik most 30 millió plusz térnek.
A szubjektív érzékelésről ugye több cikkben megjelent az, hogy ugye az újépítési árak növekednek, ugye jó, persze jönnek be azért az állami támogatások, de hogy a mostani 1-2-es nézetméter árak lassan a magyar fizetőképes közönségnek ez már a maximum. Ezt te hogy látod?
Kevesen tudják már most megfizetni.
Szóval támogatások ide, támogatások oda, a mostani nézetméter ár már erősen a felső határát súrolja a magyar fizetőképességnek.
És most ne a családokról beszélünk, mert ott egyébként a cikkben van egy olyan része, ahol
ugye, mert itt most ne a végén. Hogy 20 gyereket bevállalunk, hanem tényleg egy reális képet, hogy már most ugye egyszobás újépítési lakásokat 35-40 millió forintért árulnak.
Nézzétek, szerintem erre a piac választ ad. És hogy mondjak egy furcsa választ erre a közelmúltból. 2018-ban volt az egyik külföldi hátterű ingatlanfejlesztő úgy döntött, hogy az addig előkészített terveket nem indítja el, mert szerint a 650 ezres újépítésű négyzetméter átlagárat nem fogja kifizetni a magyar fogyasztó. És visszalépett, és kiszállt a projektből. Nem valósította meg.
Most már a fejét veri a fal.
Utóbbi bánat, vagy bánatára,
később bánatára. Megmondom őszintén, én nem tudom megválaszolni, hogy az 1-1-2, az biztos, hogy itt már rétegjátékról beszélünk. Az nagyon-nagyon egyértelmű, de ugye azt látjuk, hogy Budapesten az átlagkereslet, ugye az országos nettó átlagkereslet 287 ezer per fő, nettó, per hó. Most Budapesten tippelek, ez lehet 360 ezer. És ez azt mondom, hogy a felső egynegyed, az szinte biztosan 700 ezer forint fölött van. Azt gondolom, hogy itt ugye van egy 180 ezeres, valahol 150 és 180 ezer közötti éves tranzakciószámunk, abból mennyit ad ki a budapesti újépítésű piac 1 millió forint per négyzetméter feletti ára. És itt lesz a nagy kérdés, hogy elfogy-e az a szegmens, aki ezt ki tudja fizetni. És én erre most
Vagy a tendencia is már lényeges, hogy csökken-e, vagy...
Hát meg ne csak a magyarokkal számolj, hát rengeteg külföldi befektető.
A függvényanalízis szempontjából, hogyha ugye a csökkenő, vagy a meredeksége csökken, akkor az már egy lefelé mutató tendenciát fog eredményezni.
Igen, és szerintem itt valahol a piac fog... Szóval lesz egy természetes korrekció, egészen egyszerűen nem fog megjelenni a vevő. nem fog megjelenni a vevő, és elkezdődik az átárazás, vagy elkezdődik, nem indul el a következő projekt, mert nincs meg tulajdonosi oldalon a megtérülés. És akkor...
Nekem van erre egyébként egy, hát nem is tudom, egy ilyen gondolatom ezzel kapcsolatban, és kérdezem, hogy neked mennyire, te mennyire látod ezt mondjuk valóságosnak, hogy ez létrejöhet, hogy egy kicsit eltolódunk nyugati irányba, akár Anglia, vagy Ausztria, tehát hogy ahol a tulajdonosok száma csökken, a tranzakciók talán nem fognak, és egyre többen lesznek a bérletben, és ennek köszönhetően mondjuk az ingatlan befektetés az egyrészt meg fog növekedni, mert hiszen kiadásra fogják, mert hogy el fog tűnni azok, akik meg tudják venni, és átrendeződés lesz az ingatlan piacon, tehát mondjuk egy, most hasra ütök, 30% lesz magánkézbe, és a fennmaradó azok pedig nagyobb, nem tudom, akár befektető cégek, akár magánszemélyek, akik kiadásra fogják venni.
Azt nem bérlakás, hiszem, inkább magánbérlakás.
A bérlakás építés
esetleg. Hát jó lenne, hogy az beindulna, de egyelőre semmi nem nagyon látszik ebből.
Szerintem a piaci struktúrák ilyen mértékben nagy hosszú évtizedek alatt tudnak átalakulni. Tehát az a preferencia, ami a magyar lakosságban megvan, hogy nekem birtokolni kell.
De hogyha nem tudja megoldani.
Oké, csak azért megint csak a közelmúltat nézzük meg. Hány olyan vevőtök volt, aki azért vett, mert idegbeteg lett az albérleti ár növekedésétől?
Volt egy pár.
Na, tehát, hogy ugye... És ez az albérleti, hogy mondjam, az albérleti komfortzónát, vagy az albérleti tudatot nem erősítette az albérleti áraknak a dinamikája sem. Tehát ez ugye meg valamilyen összefüggés itt van. Tehát ez az egyik, a másik, meg hogy lesz-e érdemi albérlő védelem. Tehát hogyha megnézzük a nyugat-európai albérleti piac szabályozást, akkor ott az albérlőnek érdemi jogai vannak. Nem biztos. Ma az albérleti piacnak egy érdemi része nem is látszik, tehát teljesen fekete, és olyan szerződést írnak, amilyet akarnak, és az albérlő örüljön, hogy? Tehát, és...
Hát én inkább a fellentetjét látom, tehát általában inkább nehezebb kirakni az albérlőket, meg visszajönnek ezekkel.
Magyarországon van egy szabály a birtokon belüliséget, alapvetően a magyar jog erőteljesen védi, ezért van ez, amit mondasz, ezért szoktak általában most már közjegyző előtt csinálni. Viszont visszatérve, és ezt megerősítendő, amikor, és számos példa volt, megkerestek, hogy Peti, mit csináljak ilyenkor, a bérleti szerződést írtunk alá, és elromlott a cirkó az albérletbe, és a tulaj azt mondta, csináltassam meg a saját pénzre. És akkor megkérdezem tőle, hogy mondom, a törvény az úgy szól, hogyha jól tudom, hogy a rendeltetésszerű használat mellett eredendő javításokért a tulajdonos felelős, ami rendeltetésszerű használaton kívül romlik el, azt neked kell megcsinálni, amit magyarul elrontasz. És a mai napig, amikor mondjuk valami elromlik, gondolom beköltöző egy ingatlanba, ahol van egy 15 éves cirkó, fél éve bérled, elromlik a cirkó, azt neked kell fizetni, és amíg ott tart a magyar piacon mentálisan, hogy ezért is kell vitatkozni egy tulajdonossal, addig szerintem nagyjából, amit a Balázs is mond, addig nagyon messze vagyunk még a nyugat-európai felfogástól, hogy nézzétek meg a kiadó lakásokat, hány olyan újszerű vagy újépítésű kiadó lakás van, ahol megveszi az ember a lakást, nonsense tényleg, és bebútorozza olyan bútorokkal, amit a nagymamám horgász tanyájára nem vinnék le, mert igen, mert megmaradta a költözésből, meg anyósnak nem akartuk kidobni, és beteszi az 60-70 milliós ingatlanba a 5000 forintos rohadt kanapét.
És annak a stílusa, mindig elfelejtem és akkor
a hulladék stílus.
De, hogy is van ennek egy.
Szóval egyszerűen szerintem nagyon messze vagyunk még a nyugat-európai kultúrától.
Hát alapvetően ugye lakható viszonyokat kell biztosítani a főbérlőnek, tehát azért fizet az albérlő, hogy az ingatlan lakható legyen, ha tönkre megy a cirkó, egyetemű, hogy az a főbérlő felelőssége. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy a cikkben nincs szó albérletekről, tehát hogy
térjük vissza.
Jó, de hát szerintem a cikken kívül is van élet.
Persze. Bennem fogalmazódott egy kérdés, és kíváncsi vagyok, hogy mersz a számot mondani. Jövő év, mondjuk nyára, vagy jövő év végéig milyen jegybanki alapkamat vársz? Vagy te mit tippelnél, hogyha a legjobb tudásod szerint mondanod kellene egy számot? Meddig emelkedhet? Már mondtad, hogy egy irányú út, azért gondolom, hogy emelkedésben egyetértesz. Kérdés a mértéke.
Szerintem jövő év jövő év második felében a 3-3,5% az kialakulhat. Ez komoly.
Én jövő nyára várok már 3,5-et, és jövő év végére akár 5-öt is.
De ugye alapvetően azért az kell, szerintem a nagyon nagy kérdés, és akkor itt egy picit talán mélyebb vizekre evezünk, hogy fog átalakulni, mert mi 2008 után Amerika elsődleges válasza az volt, hogy pénz kell a gazdaságnak. Igen. És nagyon gyorsan reagáltak, elkezdték pumpálni a pénzt, anélkül, hogy most ennek a technikai formáiba belemennénk. Európa elaludt, és 2015 márciusában indult be a nagy pénzpumpa. A cikkben szerepel egy grafikon, nem véletlen 2015 márciusától indul a nemzetközi árösszehasonlítás. Gyakorlatilag napra pontosan indult el az európai ingatlan piac az európai pénznyomtatással párhuzamosan. Na most, és itt van egy nagyon nagy kérdés, és ezen rommá, véremenő viták folynak a nemzetközi porondon a gazdaságvezetők, monetáris vezetők között, hogy mikor kell abba hagyni, hogyan kell abba hagyni a pénznyomtatást. És szerintem ez egy olyan erőteljes forduló pont lesz majd, amikor ez kiderül, hogy mikor, hogyan, milyen dinamikával, hogy az nagyon erősen befolyásolni fogja, az visszafoghatni az ingatlanpiacra, visszafoghatni a kamatszintekre, és nagyon sok mindenre. És emellett még ebbe nagyon, nagyon komolyan belepancsolhat, azaz ezt befolyásolhatja, hogyha az infláció az teljesen máshogy alakul, mint ahogy várják, és ez Amerikában és Európában is egyre több jel mutat erre, és hogyha az infláció máshogy alakul, mint ahogy várják, ez a pénznyomtatásnak egyébként a nem várt következménye lehet, ergo nem tartható fent, lefordítva magyarra, nem tartható fent a korábbi egyensúly, változtatni kell, és ez bele fog tudni csípni a komfortzónába az ingatlanpiacon is, a részvénypiacon is, a kötvénypiacon is, és ott elindulhat egy átrendezés.
Nagyon régen, hogyha jól tudom, akkor ugye a pénz mögött aranytartalék kellett, hogy legyen. És ha most már, ez nem tudom, javítsd évek, de most már a kint lévő pénz mennyiségének a 95%-a mögött nincsen semmi.
Hát ugye a modern pénzrendszerben nincsen effektív fedezet a pénz mögött.
Gyakorlatilag így annyit lehet nyomtatni, amennyit nagyon egyszerűen lesarkítva.
Nem, mert összeomlik. Tehát hogyha a bizalom tehát eltűnik a fizetőeszközzel szembeni bizalom, akkor összeomlás van. Tehát ezt ezért láttuk, és akkor le kell cserélni. Tehát a második világháború pengő után ezért lett lecserélni. Nekem az irodámban ki van tűzve valamilyen milliárd pengő a falra, hát oda nem kellene újra eljutni. De ugye most nem ez a reális veszély, de az infláció az érdemi infláció azért ott elkezdett lebegni.
Nem így akarunk milliárd értékű ingatlanokat eladni, szerintem. Igen. Egy másfél szobás panellakást 4,5 milliárd forint, és a jutalékodat is így fizetik.
A cikkednek az utolsó előtti 16-odában. Mit jelentett az ingatlan? Ja, pont nem azt akartam, akkor korlátok nélkül emelkednek az ingatlan ára kérdés. Tehát, hogy itt valami hasonló jövőképet kezdtél el elemezni, hogy meddig mehet tovább.
Igen. Szóval szerintem nincs, tehát ha mai napot nézzük, érdemi árfékező hatást nem látunk. A külső környezet az támogatónak tűnik, ahogy mondtam, hogy az infláció is tolja azért ebbe az irányba az árakat, de összességében az egészen biztos, hogy ez a dinamika fenntarthatatlan. És szerintem az átalakulás, hogy hogyan fog befordulni a piac egy normalizálódásba, konszolidálódásba, az a kérdés, és nekem az elsődleges hipotézisem az, hogy eljöhet 2023 környékén az infláció alatti áremelkedés, vagy a stagnáló hazai ingatlan ár. Ez lehet. És miért? Még egyszer alá, hogy miért? Tehát 2008 után, ami egy brutál válság volt, 11-12%-os munkanélküliséggel, a svájci frannak az elviselhetetlenségével, mindennel együtt, akkor csökkent a piac összességében 17%-kal. Tehát, hogyha az egyetlen érdemi válságban, ami sokkal, sokkal rosszabb helyzetből indult, egy kvázi ilyen mérsékelt árcsökkenés bontakozott ki, akkor nekem az a feltételezésem, még egyszer, ha nincsen külső brutál sok, akkor ez hosszú távú, finom hangolódáson fog átmenni, és nem pedig sokszerű összeomláson. Uh-huh. És ez a finom hangolódás egy stagnáló vagy infláció alatti emelkedést jelent.
De semmiképpen csökkenést.
Lehet 1-2%-os csökkenés, meg ugye diverzifikált a piac, tehát az, hogy most éppen
melyik része csökken, emelkedik?
A Miskolci panel, vagy a Balatonparti újépítésű, ezek nem ugyanabban a... De tehát itt lesznek eltérések összességében, viszont hogyha a totál trend itt van, akkor ahhoz képest lesznek jobb fölle kilengése.
Igen, én pessimistább vagyok ennél, nem tudom, hogy ti hogy vagytok, én egy fokkal azért... hamarabbra is várom, mint 2023, tehát én azért 22-re látok egy picit, nem is átcsökkenést, de egy komolyabb szintű stagnálást, tehát mindenképpen infláció alatti növekedést, vagy akár ez azt benne, a szintű stagnálást, benne. Tehát én hamarabbra várom, sőt, már azt is merem mondani, hogy már az elején vagyunk ennek, és nem csak azért, mert nem tudja a piac megfizetni, hanem azért, mert a jegybanki alapkamat növekedés az folytatódni fog, ezáltal a THM-ek majd menni fognak fölfelé, most még azért 4% körül elérhető a hitel, egy átlag lakosság embernek jövőre szerintem csak ilyen 6-7% körül lesz. Tudom, hogy 2008 környékén meg előtt ugye milyen hiteleken vettek fel, és hogy örült neki mindenki, amikor milyen lehetetlen hiteleket vettünk fel akkoriban, vagy vettek föl, mert én szerencsére nem. És nem hiszem, hogy ilyen sokáig ez el fog húzódni. Egy picit egyébként megváltoztattál ebben, mert én pessimistább voltam, és nagyobb csökkenést most vártam.
Hadd szúrjak ebbe valamit. Szerintem, de ugye ti ott vagytok az ingatlan piacon. Igen. Mit érzékeltek, hogy a zöld hitel, ami most október 4-től indult, az hogyan hatott a piacra?
Hát most még semmit, én legalábbis. Tehát még most annyira az elején vagyunk. Ezt
szerintem a következő, ugye, mivel most épülnek az új építésűek, ott lesz, ugye ott most ez egy 1-2 év, mire készen vannak. Szerintem ez egy nagyon elnyújtott, nagyon lapos plusz növekedés lesz.
Mi tapasztaltunk, tehát ugye mi azoknál az ügyfeleknél, akik ott voltak a csőben, hitelfelvétellel indultak, meg volt, hogy azt az új építésűt szeretnék megvenni. Mi számos esetben láttuk azt, hogy az eladó visszalép késleltet, ösztönöz esetleg a szerződés kilépéséből. Láttuk azt, hogy volt olyan, hogy levették az eladótáblát, ez szeptember első fele, levették az eladótáblát, mert bevárják az új finanszírozást, mert ugye ez fix 2,5% plusz családosoknak 0%-os csokhitel, 10 vagy 15
ez
millió.
Csak ugye ez normális dolog célegyenesben. Okay. Ugye pár nap különbséggel jön be a...
Mi effektív átárazódásokat már a bent lévő ügyfeleknél érzik.
És mit mondasz az ólónyíláshoz? Azért csak mutat valamit, és ezt már ugye cikkekben is megjelent, és mi is ezt érzékeljük, hogy például budapesti viszonylatban egyre jobban nyílik a használt és az újépítési lakások közt az olló. Ez azért ez valamit már jelent.
Miatt van.
Igen, nézd,
hát
abszolút.
Persze, hát most már speciális, ugye ez az utolsó támogatási kanyar, a zöld hitellel az újépítés célozza meg, és a finanszírozást oda teszi be, annak az árát tudja befolyásolni, tehát nyílhat az olló. Nekem per ma, ha vásárló lennék, akkor a használt ingatlannal szemben a legnagyobb problémám az lenne, hogyan fogom felújítani. Valami minimális kell, de most őszintén, hát mennyit kell könyörögni a festőnek, hogy ki jöjjön, megnézze. Hogyha kapsz egy ajánlatot, akkor utána te szerencsés embernek érezheted magadat.
Nekem PTSD-m lett, úgyhogy ne is mondd.
Nem
posztraumás stressz szindróma.
Lesz, hogy a Dali ne, hogy így kezd akkor az amiatt.
Én ezért nem merek megvenni egy felújítandó házat, amit már ezer éve szemezünk, mert tudom, hogy sokat kell költeni, és agyam eldobnám tőle, mert egyszerűen nincs időm eleget foglalkozni vele. A feleség a két gyerekkel foglalkozik, ott rohadtul nem fog ott állni a munkásokkal.
Ez is érezhető a piacon, hogy nehéz eladni most egy közepes állapottól
sokkal
lefelé típusú ingatlan, most sokkal nehéz.
Sőt, és az átárazó, ugye arról még nem is beszéltünk, hogy az alapanyagárak, és ez nem csak magyar viszonylat, hanem nemzetközi, az alapanyagárak megugrottak mindenféle, és ezek egyébként az átárazódásnak van, ez is benne van, hogy egyszerűen szétharapta az eredeti ártervet.
A végére mindenképpen kíváncsi vagyok, visszatérnék, hogy az Evergrande nálad bármilyen, vagy te számítasz-e bármilyen piaci változásra Magyarországon, akár export tekintetében, akár árak tekintetében, hát a kínai cégcsőd.
Illetve, hogy a Fed, akkor már, hogyha külföldi hatásokat veszünk, akkor én bevenném azt, hogy a Fed nemrég nyilatkozta, hogy a következő hónapokban sem tervez, hónapokban is alapkamat növekedés lesz, nem terveznek egy előre csökkentés. Szóval általában a Fed hatása szokott a magyar piacra lenni, meg az európaira is.
Jó, akkor vegyük ketté. Kína, Evergrande. Hát itt őszintének kell lennem, nem volt időm annyi energiát beletenni, hogy ezt mélységében megkapargassam, úgyhogy egy felületes véleményt tudok mondani, és a felületes véleményem alapján, ami átíródhat akár holnap után is, az a meglátásom, hogy ez egy kínai nagy szereplő. És egy Kínában ez egy too big to fail, tehát szerintem vagy így, vagy úgy, de meg fogják menteni. És alapvetően én ebből gondolom, a nagy kérdés az az, hogy akik külföldi befektetők pénzt tettek bele, azok mennyire fogják megégetni magukat, azaz a megmentésnek milyen struktúrája lesz. Ezt ma még nem tudjuk, de a tovagyűrűző hatást ezt fogja definiálni. És én ebben bizonytalan vagyok, az kihathat sok mindenre. Ennél többet nem tudok erre válaszolni. Én perma nem tervezek kínai ingatlant vásárolni. Még ez az egy konkrétum.
Hát állítólag ugye ott, ami esetleg begyűrűzhet, ott nem az ingatlanok, hanem azok a bankok, azok a pénzügyi intézmények, akik finanszíroztak, akik, ahogy említetted, beszálltak, azoknál, hogyha ott veszteség, egy komoly veszteség könyvelődik el az Evergrande miatt, akkor ott hozhat náluk kamatemelést és mindent, amivel megdrágíthatják a saját hiteleiket, hogy kompenzálják a veszteséget.
Igen, de ugye a finoman fogalmazva a kínai gazdaság az a kormányzati oldalról viszonylag könnyen áttekinthető.
Tehát a Pekingből mindenre.
Tehát, hogy magyarul a rendszer szintű kockázatokat szerintem viszonylag jól azonosítják a döntéshozatalban. Én nagyon meglepődnék, hogyha...
Kommunizmus előnyei.
Központi párnafárt.
Hogyha egy olyan forgatókönyv valósulna meg, ahol megmentik az Evergrande-t, de két bank beborul, és akkor borulnak vele a betétesek, meg a stb. De én ezt nem látom
erősen
magam előtt.
Erősen számolgatnak ők is valószínűleg.
Tehát én azt gondolom, hogy ezt így megpróbálják majd.
Itt hasonló az Erste Bank volt régen, nem? Ami Magyarországon jól tudom, hogy ott volt csőd közeli állapot, és az állam pumpálta.
Elmiszem. A
postabank
volt,
bocsánat,
ami ment a levesbe, azért ne keverjük.
Letterzte elnézést,
amit megvett.
Bocsánat, igen, nem az Erste, hanem a
postabank. Néha tudom használni.
Jó volt.
De erre vártad, Dani, az elmúlt egy órával.
Nem, vagy egy kis effektet benyomtam, csak rajta dicsen.
Jó van, úgyhogy a poén. Maradt bennetek kérdés?
Nem. Hát igazából egy óra, két percnél
tartunk. Szerintem olvassátok el a cikket, én azt javaslom mindenkinek, mert teljesen egy összetett képet ad a mostani helyzetről.
Igen, és egy kicsit húrá optimistább lesz az ember, vagy legalábbis optimistább.
Balázs, benned maradt valami, amiről beszélni szívesen még?
Senki ne értse félre, tehát én azt gondolom, hogy a piacnak át kell alakulnia, csak nem úgy fog átalakulni, hogy összeomlanak az árak. Tehát, hogy ez talán lenne egy végmondásom, és még egy talán, amiről nem beszéltünk, hogy azt gondolom, hogy előbb-utóbb azt is érdemes lenne átgondolni, hogy milyen formában támogatjuk a magyar lakásvásárlókat, hogyha minden támogatás beépül a lakásárba. Tehát ezen is érdemes gondolkozni.
Milyen ötleteid lennének?
Ugye elvileg a babaváró 2022 végén kifut. Elvileg a felújítási támogatás 2022 végén kifut. Na most ezeknek van azért egy tehetetlensége.
Lehet, nem csak az fog kifutni.
Igen.
2022-ben.
Jó, de hogyha megint történelmi példát nézek, akkor tehát a támogatott forint hitelt a 2000-es évek elején nem megszüntették, hanem átalakították. Tehát én azt gondolom, hogy előbb-utóbb kényszeresen a hazai támogatási rendszernek valamilyen finom hangoláson át kell, át kell mennie, ez a finanszírozási oldalt befolyásolni fogja.
Na, hát ez egy tökéletes vége.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Sándorfi Balást hallhattátok, a Bankmonitornak a CEO-ját, illetve régi portfólió alapítót. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy eljöttél.
Köszönjük Balázs.
Köszönöm a lehetőséget.
Hogyha tetszett nektek a rész, akkor egy felfelé mutató hüvelykujjal tudjátok javadalmazni a YouTube-on, illetve 5 csillaggal az Apple Podcast-en, Spotify-on fel tudtok ránk iratkozni, illetve hogyha küldenétek nekünk e-mailt, amit most is talán két napja kaptunk, vagy
kapunk nem, folyamatosan.
Kapjuk, igen, a halihokukac@kalmarok.hu-ra tudjátok megtenni, és a kalmarok.hu meg elérhettek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
Sziasztok!
Hajdi!